Köszöntünk, Urunk Jézus, köszönjük, hogy megígérted, ahol ketten-hárman összegyűlnek a nevedben, te ott vagy. Legyen áldott érte szent neved. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Kedves testvéreim, mai Isten tiszteletünk elején a 107. Zsoltárral emeljük a szívünket, lelkünket Urunk felé. A 107. Zsoltár első versét énekeljük így fennállva. Dicsérjétek az Urat, mert nagy ő jó volt. 107. Zsoltár első vers. És mielőtt egy szép új éneket megtanulnánk az énekeskönyvből, miután ma a házasság hete kezdődik Magyarországon és sok helyen a világon, egy saját versét Makainé Erzsike testvérünk szeretné megosztani a testvérekkel. Hallgassuk nyitott szívvel.
Szerelem. Szeress nagyon, önzetlenül, mindenet felett. Gondolataidban, szavaidban, tetteidben. Isten után én következzem a szívedben. Szeress az imáidban, álmaidban, jó és rossz kedvedben. Szeress nagyon, akkor is, ha bosszantalak, vagy dühös vagyok, utálatos és veszed szembele. Szeress, ha beteg vagyok, ha bolond, ha őrült. Szeress, hogy ne érezzem a félelmet, reménységeddel, hiteddel, tüntesd el. Szeress nagyon, ha arcom ráncoktól barázdát lesz, lásd benne azt a fiatal, aki szárnyal, szép és élettel teljes. Gyönyörű szemében öröm vagyok. Szeress a tekinteteddel, a lelkeddel, szeress az életeddel. Szeress béketűréssel, bizalommal. Szeress nagyon, ha már nem lennék önmagam. Szeress, hogy általad és veled létezzem, ne merüljek bele az ürességbe. Szeress nagyon, én szeretem.
És most fogadjuk szeretettel, amikor Karácsonyi Kis Lászlóné Ibolya testvérünk megtanítja nekünk a 776. dicséretünket. Ezt keressük meg, és fogadjuk az ő tanítását, vezetését. Tehát 776. dicséret.
Hármas békesség, egy nagyon szép éneket fogunk ma megtanulni, mely Isten csodálatos teremtett világáról szól, és a szerető Istenünkről. A 8. Zsoltár alapján íródott ez az ének, és a 4.-5. versét azért olvasom fel, mert erre épül az ének. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy így törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. És az ének pedig, két verssel éneklem.
Mikor látom egeidet, amit ujjaid formáltak, s onnan fénylő tekinteted hold és csillag fényformában, akkor kérdem, mi az ember, hogy még rá is van.
Próbáljuk. Még kísérlet nélkül akkor, jó?
Mikor látom helyeidet, amit ujjaid formáltak, onnan félő tekintetek, hogy kis csillagfény formában. Akkor kérdem, mi az ember, hogy még rá is vagyom,
hogy hallom az éneketeket, nem úgy, mint a templomban, és ez látható, hogy sokaknak már ismerős ez az ének. Egyébként Grillus, ha ránézte, Grillus Dániel, a dallamszerző, és Sumonyi Zoltán, mind a kettő ma élő, ő a szövegíró. És az érdekessége az éneknek csak annyit, hogy tulajdonképpen négy sorba van kottázva, de kettő dallamsorból áll, két nagy dallamsorból, és a szövegek jelzik a dallamsoroknak a végét. Én azt gondolom, hogy már most énekelhetjük kísérettel, örömmel és hálatelt szívvel. Végig, természetesen végig. Menni fog. Másképpen indulunk ennek a napnak, hogy hálaadással, dicsőítéssel. És köszönjük, Urunk, hogy ezt megtehettük.
Köszönjük szépen. Nagyon szép, és mondjuk sokan szeretjük a Krillus dallamokat, és ez is egy ilyen, és a szöveg is nagyon biblikus. Ha meg majd a templomban leszünk, akkor tessék bátran hangosan énekelni. Ott az egy baj, túl messze ülünk egymástól. De egy kicsit erősebben éneklünk, majd akkor hasonló szépen fog szólni nekünk, és most dicsőség legyen Istennek. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amit szól hozzánk ez alkalommal. A János írása szerinti evangélium 9. fejezetének 35-től a 41. versig terjedő szakaszából. János evangélium a 9. részéből, a 35. verstől így tanít minket Isten beszéde, üzenete. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, tudnék a vakon születettet, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az, Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre az így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem-e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben, elcsendesedve válaszoljunk a szavaira, imádkozzunk. Háladással magasztal a mi szívünk téged, örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk. Áldunk, hogy felhoztad ezt a napot ránk, áldunk, hogy most is eljössz közénk a te szent lelkeddel. Itt vagy az énekszóban, a versben, itt vagy, amikor megszólal a te igéd, itt vagy, amikor megnyílik a szív, és befogad téged a gyermek és a felnőtt. Itt vagy, amikor csüggedéssel, vagy éppen örömmel jöttünk. Itt vagy közöttünk jóvallásosok és bűnösök között. Itt vagy, ahol annyi minden történt már, és olyan sok minden titokban maradt. Itt vagy a te szent szemeiddel, hogy láss, hogy átvilágíts, és hogy kijelentsd, mennyire szeretsz bennünket. Édesatyám, köszönjük neked ezt a kiáradó szeretetet, amelyel hordoztál az elmúlt héten is. Bűneink ellenére is megtartottál, felvirasztottad az úrnapját, a vasárnapot. Összegyűjtöttél, hogy magasztalhassunk, hogy megteljünk örömmel, hogy ugyanakkor bűnbánatot tartsunk mindazokban, amelyekben vétettünk szent felséget, illetve embertársaik ellen. Kérünk Jézusért, a te szent fiadért, hogy taníts minket igaz útjaidra, hogy beszélj a lelkünkre, hogy ne emberi szó hangozzék, hogy ne emberi bölcselkedés jusson el a mi értelmünkhöz és szívünkhöz, hanem a te igéd, mert a te igéd igazság. Szentelj meg minket az igével, a te igazságoddal. Fordíts magad felé, és vigy haza majd úgy, hogy megújult a mi életünk, hogy bizonyságot tudunk tenni rólad, a te szeretetedről, a te bűnlátó és bűnbocsátó kegyelmes irgalmadról. Bizonyságot tudunk tenni arról, hogy hű vagy, és irgalmas vagy a hozzátérőkhöz, a hozzáfordulókhoz. Kérünk, atyánk, áldott szent lelkeddel, munkálkodj bennünk, munkálkodj közöttünk. Amen. Az igéidet és meghallgatására készülve most a 225. dicséretünk első versét énekeljük, mert majd a gyerekek átvonulnak a maguk istentiszteleti alkalmára, és sok áldást kívánunk nekik is. 225. dicséret első versét énekeljük, itt van Isten köztünk, gyertek, őt imádjuk. Hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a megszentelt urában. Írva található az olvasott bibliai szakaszban a János írása szerinti evangélium 9. fejezetének 35-től a 38. versig terjedő szakaszából. Kérem, hogy fennállva hallgassuk az ige iránti tiszteletünk jeleként a mai ige hirdetés alapigéjét, a János evangélium a 9. rész 35. versétől. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, És amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az, Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre az így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Egy nagyon különös történet zárásához érkeztünk, testvérek, bibliaolvasásunk során. És nem az az igazán különös, hogy egy vakon születettet soha senki nem tudott még meggyógyítani, Jézus pedig megtette, hanem az, amit így lehet összefoglalni a történet vége alapján, a rendes vallásos embereknek megmarad a bűnük, egy bűnösnek pedig üdvösségre nyílik meg a szeme. A rendes vallásos embereknek megmarad a bűnük, ezt olvastuk a 41. versben, egy bűnösnek pedig üdvösségre nyílik meg a szeme, erről tesz bizonságot a 34. vers. Mit jelent mindez? Azt jelenti, testvérek, hogy a látszat és a valóság sokszor tényleg nagyon messze esnek egymástól. Azt jelenti ez, hogy a lelki szemek megnyílása sokkal nagyobb ajándék, mint bármilyen testi gyógyulás. Azt jelenti ez, hogy végül az Isten tisztelet végén magunknak, minnyájunknak válaszolni kell, hogy e két kategória közül, két csoport közül hova tartozunk. A rendes vallásos emberek közé, vagy a bűnösök közé. A rendes vallásos embereket mindenkor a farizeusok képviselték a korabeli Izraelben. Hittek ők Istenben, zsinagógában, templomban jártak, áldoztak, adakoztak, szolgáltak, rendesen viselkedtek. Ők azok, akiket a társadalom, a körülöttük élők egyszerűen a rendes ember kategóriába sorolt. Ez a vakon született pedig a közgondolkozás szerint a bűnösöket képviseli. Igaz, hogy már Jézus elmagyarázta a tanítványoknak legalább, hogy nem ilyen egyszerű ez a dolog, megkérdezik a tanítványok is, hogy ő vétkezett, vagy a szülei. És Jézus mondja, hogy félreértés van, se nem ő, se nem a szülei, valami más miatt született vakon ez az ember, hogy dicsőségbe kerüljön az Isten nagy neve, hogy megdicsőítessék az Úr. De ugye a farizeusok meg a közemberek ezt nem hallották, nem értették, ők hozták magukkal azt a logikusnak látszó vélekedést, hogy ha ez az ember ilyen nyomorultul született, akkor vagy ő, de inkább talán szülei vétkeztek. Bűnösök. Ez az ember tehát a közértelmezés szerinti bűnösöket képviseli itt ebben a történetben. Mondok egy példát, abban általában ma is mindenki megegyezik, hogyha valaki netán betör egy egyedülálló özvegyasszonyhoz és kirabolja, akkor az ilyen embert bűnösnek tartjuk. Attól függetlenül, hogy bíróságra kerül-e az ügy vagy nem, az ilyen embert elítéljük, és azt mondjuk, hogy bűnös és szégyelje magát, betört ahhoz az özvegyhez és kirabolta. Tehát ezt a kategóriát képviseli ez a vakon született, akiket az átlag ember, mi bűnösnek tartunk, a másikokat képviseli, a másik csoportot, a farizeusok pártja, idézőjelben csoportja, akik alapvetően rendes, vallásos emberek. És ugye ez a csavar a történetben, és ez a megdöbbentő a történet végén, hogy kitűnik, és csak a vak nem látja, hogy a farizeusok elmennek üdvösség nélkül Jézustól, a vakon születettnek pedig üdvössége lesz, nem csak szeme világa. A vakon születettnek kijelenti magát Jézus. Én vagyok. Én vagyok a te megváltód. Én vagyok a te üdvözítőd. Én vagyok a messiás. Igen, a messiás. Mert az emberfia, egy dánieli profécia alapján tudjuk, hogy a messiás jelzője. És amikor ezt kérdezi Jézus tőle, hogy hiszel-e az emberfiában, azt kérdezi, hiszel-e az Istentől küldött megváltóban? Hiszel-e a messiásban? És a A férfi válaszol, hogy ki az Uram? És akkor Jézus azt mondja, hogy itt áll előtted. Én vagyok. És kiszakad a szívéből az embernek. Hiszek, Uram! És leborulva imádja őt. Ma lett üdvössége ennek a háznak. Itt is idézhetnénk egy másik történetnek a záró mondatát. Szóval ez a félelmetes és egyben csodálatos ebben a történetben, ez a végső csavar, hogy a rendes vallásosok elmennek üdvösség nélkül Jézustól, ez a közhiedelem szerint pedig, és a közértékelés szerint bűnös ember elmegy, mint akinek üdvössége van. Mint aki innentől kezdve bármikor meghalhat, a mennybe fog menni. Négy kérdést helyezett az ige a szívemre, ezt szeretném továbbiakban megosztani veletek, testvérek. Nézzük meg a kétféle ember típus, a kétféle ember szemével, mit is jelent meggyógyulni, mit jelent vaknak lenni, mit jelent látni, mit jelent imádni. Imádni az Istent. Mit jelent meggyógyulni? A rendesek szerint megkapni valamit, ami jár. Hát, aki rendesen templomba jár, imádkozik, adakozik, szolgál. Ha beteg lesz, hát azért ez neki jár, nem, hogy az Isten meghallgassa, és meggyógyuljon. Hát hányszor látunk felháborodott templomba járókat, lehet, hogy nem hangosan, csak a maguk csendjében, vagy csak úgy a háttérben mondogatják, hogy ezt azért nem vártam volna. Hát pont én vagyok ilyen beteg. Hát pont velem történik ez meg az. A rendes vallásos ember szerint meggyógyulni azt jelenti, hogy megkapok valamit, ami jár. Mit jelent a bűnösök szerint? A bűnösök szerint meggyógyulni azt jelenti, hogy meglátom Jézust, mint megváltót és megmentőt. Meglátom, és itt már érzitek ti is, hogy már sokkal többről van szó, mint a fizikai szemről, a biológiai szemünkről. Meglátom Jézust, mint megváltót, megmentőt, mint a messiást. Ez jelenti a bűnösök szerint. Gondoljatok a latorra, mert szintén sokszor idézzük, de egy nagyon jó példa az ő megtérése a jobboldali lator Jézus mellett. Mit lát meg ott a kereszten függve? Azt mondja a társának, hogy ne káromkodj már. Mi méltán viseljük bűneink jogos büntetését. Ezt mondja ő, a bűnöző. Bűnt val. Annak is megnyílt a szeme, testvérek. Pedig nem volt szembeteg. A lelki szeme nyílt meg a latornak. Mi méltán vagyunk itt. De itt van mellettem ez a valaki, és odafordul hozzá. Jézus, Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te királyságodban. És mi a válasz? Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Ott és akkor üdvösséget nyer a jobboldali lator. De ez így kezdődött, hogy lelkileg megnyílt a szeme. Úgy kezdődött, hogy őszinte vallást tett, hogy ő méltán került erre az ítéletre. Mit jelent maga a vakság? Mit jelent vaknak lenni? A rendesek szerint azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagy valaki szabályokat és törvényeket. Hát olyan példa jutott eszembe, amit már ugyan idéztem, de most engedjétek meg, hogy újra idézzem, mert néha előfordul nálunk meg szerte a világban. Keresztelés következik, ha sikerül beszélni, az keresztülőkkel jó, nem mindig sikerül, próbáljuk őket felkészíteni. Na így is előfordul, hogy néha egy-egy keresztelő valaki a templomban, vagy itt megjelenik, nagy mély dekoltással és falatnyi kis szoknyában. És akkor jó megbotránkozik a gyülekezet, rendes része. Na, itt a probléma. A rendes vallásosok úgy kiakadnak, mint a kakukkos óra, hogy lehet így megjelenni az Isten házában. És mert nincs igazuk? Hát gondoljátok, hogy a keresztelő előkészítőn azért nem ezt mondjuk nekik, hanem hogy az alkalomhoz illő ünnepélyes ruhában jöjjenek el. Hát persze ez megint kinek itt jelent, neki ezt jelenti. De miért mondom? Mert igenis, a rendes vallásos az azt mondja, hogy bizonyos szabályokat és törvényeket figyelmen kívül hagy. Tehát ez a nő vak. És mit mond? És mit mond a bűnös? A bűnös szerint vaknak lenni azt jelenti, hogy rájövök, hogy nem látok. Nem látok helyesen, magamat sem látom. Nem biztos, hogy jobb vagyok, mint az említett hölgy, aki csak úgy besétált a legvadítóbb öltözetben a templomban. A vak az ezt gondolja a vakságáról. Nem biztos, hogy én jobb vagyok a deákné vásznánál. Nem ítélkezem, bár nem értek egyet, mert értsétek, jó, persze, nem az a jó, ha ilyen magamutogató ruhába jelenik meg valaki a templomban. De a bűnös ember, a hitre jutott bűnös ember, az ezt látja, hogy nem látom én az igazságot. És alapvetően magamról se látom. Meg hát talán még tovább gondolja, hogy most ez a hölgy, maradjunk ennél a példánál, kapott erről tanítást? Nem. Lehet, hogy életében először van templomban. Az is lehet, hogy volt valahol, ahol voltak hasonlóan. A bűnös az elkezdi keresni a másiknak a mentségeket. Nem azért, hogy felmentse, nem azért, hogy egyet értsen a rossz öltözettel, nem odaillő öltözettel, hanem azért, mert magát is kezdi érzékelni, hogy de hát én nem is látok jól. Hát a magam bűnét se látom tisztán. Most kezdjek el rágódni a másikén. Hát azt se tudom, hogy mivel vétek pontosan az Isten törvény ellen. Most meg pécizem ki, na ez egy bűnös. Értek, a rendes vallásos az kispécizi. A rendes vallásos az elítéli, az megmondja a tutit, rosszul öltözött, illetlenül jött. Szégyelje magát. A hitre jutó bűnös pedig, mondom még egyszer, nem ért egyet ezzel a viselkedéssel, vagy éppen öltözködéssel, de először is azon kezd el gondolkozni, hogy én magam jól látom az igazságot, jól látom magamat. Mert mit jelent látni, hogy lépjünk tovább, mit jelent látni? A rendes vallásos szerint látni azt jelenti, mint láttatni, felsorolni, számon tartani és tartatni a látványos érdemeimet. Ez jelent, hogy én látom. Látok és elvárom, hogy lássanak. Ide nézzetek, emberek! Én vagyok a rendes vallásos ember. Templomba járok, Bibliát olvasok, adakozom, szolgálok, énekelek, imádkozom, mindent csinálok. Lássátok az érdemeimet! Ezt mondja a rendes vallásos ember. És mit mond a bűnös? A bűnösök szerint először is, és a bűnös maga szembesül a saját koldusságával és annak ocsmánságaival. Úgy elgondolkoztam a történeten, és gyertek, ti is gondolkozzunk együtt, ennek az embernek pár órával ezelőtt jött meg a látása. Ő addig soha semmit nem látott. És képzeljétek el, amikor körülnéz, meg magára néz. Ott vannak körülötte a rendesen jól öltözött, például a farizeusok. Meg az olyan egyébként átlagosan öltözött tanítványok is. És utána magára néz, és megundorodik. Hogy nézek ki? Hát ez az ember koldus volt. Hát jó, hogy volt rajta egyáltalán ruha valami. Koszos, büdös, szakadt. Rádöbben, hogy hogy néz ki? Ő addig ezt nem tudta. Hát nem látta sohasem magát. És itt szembesül vele. De jó ég, hogy nézek én ki? De ebből lesz gyógyulás. Ebből lesz üdvösség. Amikor szembesül az ember önmagával. Amikor a koldusságommal és annak ocsmányságaival szembesülök, hogy milyen vagyok. Milyen vagyok, és ez az ember fedezi fel Jézusban az elfogadó szeretetet. Én vagyok a messiás, aki veled beszélek. Ember, én mint messiás bemutatkozom neked. És a bibliolvasó emberek tudjátok, hogy ezt Jézus milyen ritkán mondta ki ilyen direktben. Milyen ritkán mutatkozott be valakinek ilyen egyértelműen, pedig az volt, aki volt, messiás volt. De a samályi asszonyon, meg ezen a történeten kívül alig látunk olyan szituációt, ahol ő ezt így egy az egybe kijelentette volna. Mert nem akarta, hogy félreértsék. Meg azt sem akarta, hogy sztár csináljanak belőle. De itt most fontosnak érzi, hogy én vagyok, ne félj. Én elfogadlak téged. Én tényleg szeretlek téged. Most már látod, milyen vagy, ugye? És látod a különbségeket is. Igen, te koszosabb vagy. Nézd meg, hát meg szakadtabb vagy. Ucsmány vagy. Egy csomó más rendesen öltözött emberhez képest. De én neked mondom el, megváltód vagyok. Megmentőd vagyok. Üdvözítőd vagyok. Mert ebben, hogy emberfia, abban, hogy messiás, az Úr felkent küldöttje, mind benne van. Ezek az üzenetek, ennek a tartalmi része, hogy megváltó, üdvözítő, megtartó, a messiás, az Isten felhatalmazott rendkívüli szabadítója. Ugye a Krisztus Jézus ezt jelenti. Az Úr rendkívüli és felhatalmazott szabadítója. Én most elárulom neked, hogy te a messiással állsz szemben. Az hatalmas dolog. És itt a kontraszt, ez ami minden szívet igazán megváltoztat és megrendít. Jó értelemben, hogy magamra nézek, és utána Jézusra. De a kettő kell, mind a kettő, hogy magamra nézek, és meglássam, hogy ez ocsmány és büdös gúnya, amiben vagyok lelkileg. Jézus pedig ott áll, és nem undorodik. Nem undorodik. És nem taszít el, mint a rendes vallásos farizeusok. Azok kiközösítették ezt az embert. Többet nem jöhetsz a zsinagógába se, nemhogy a templomba. Micsoda különbség. Jézus fogadtatása, ahogy Jézus fogadja őt, és ahogy a rendes vallásosok fogadják őt. Mit jelent tehát látni a bűnös szerint? Szembesülök a saját koldusságom ocsmányságával, és felfedezem azt, aki szól, én vagyok, én szeretlek. Én tényleg szeretlek. És végül mit jelent imádni Istent, mit jelent imádni? Ugye egyébként a szótő is annyira beszédes, mindig föl szeretném hívni a figyelmeteket. Igen, az imád szó, az benne van az imádságban. Hát maga az imádság már az imádat kezdete. Nem azért imádkozzunk, hogy pipáljuk ki, meg a lelkész mondta, hanem hogy imádjuk az Istent. Imádjuk az Istent. Már unhatjátok, hogy mindig Adit idézem, de mégiscsak idézem, mert egyszerűen nem találtam még jobb verset, mint a Karácsony című versét, hogy mi is a lényeg? Az egy verszak, hogy belesűrítette a költő. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Ámen! Még nincs vége, de most itt azt kell mondani, hogy ámen. Az azt jelenti, hogy hiszem, hogy így van. Így legyen. Mit jelent imádni az Istent? Kezdődik az imádsággal. De a rendes vallásos szerint ez csupán egy szertartási elem. Mint a többi. A rendes vallásos szerint a szertartásban imádja az Istent, kötelezőszerűen, kötelességszerűen imádkozik, templomba jár, úrvacsorázik, meg van keresztelve, stb. Szolgál, adakozik. Kötelesség szerint csinálja a dolgokat, némelyiket hol elfelejti, hol nem. De a lényeg az, hogy nem szívből jön, hanem csak egy szokásból, nem lélekből fakad, hanem csak rutinból. Azért, mert másoknál látta, mert valakitől ezt megtanulta. A bűnös pedig egy szóra leborul. És ez fontossá lett megint, testvérek, ebben a konkrét történetben, mert mi is történt? Gondoljátok végig, hogy ez az ember pár órája lát. Neki mindenki idegen. Ő azt se tudja, hogy mi a különbség a férfi meg a nő között. Tehát most elé áll ez a Jézus, hát honnan tudja ő, hogy Jézus? Honnan tudja ő, hogy messiás? Hát honnan tudja, hogy nem egy csaló, egy szélhámos? Hát neki az egyik ember olyan, mint a másik. Neki mindenki idegen. Értitek? És akkor jön ez a Jézus, és mond valamit, de ez az ember hisz a szónak. A szónak hisz Jézus szaván. Fogalma nincs, hogy mondom, Jézus, most ő átlag magas, vagy nem elég magas, vagy jól öltözött, vagy nem jól öltözött, még ezt se tudja betájolni, hiszen nincsenek látványfogalmai. Hát most tanulja, mit jelent látni fizikailag. Neki mindenki új, és mindenki mondhat, amit akar, mert ő nem tud beazonosítani. Ő nem tud összehasonlítani. Ő csak egyet tud, a szóra ráhagyatkozni. Én vagyok az, aki veled beszélek. Hiszel te az ember fiában? Hiszek, Uram, de ki az? Hol van, hogy higgyek benne? Itt állok előtted, én vagyok az. Értitek? A szónak hisz a meggyógyult ember. És ez a mai napig így van, és amíg a világ lesz, mindig így lesz, hogy vagy a szónak hiszel, vagy semminek. Történhet veled ezer csoda, meg láthatsz hatalmas dolgokat, meg produkálhatnak közösségek előtte tényleg nagy gyógyításokat, meg extra jelenségeket. Ha nem a szóra hiszel, akkor nem is hiszel. Azért írja Pál, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Mert itt is ez történik. Az imádat ott kezdődik, hogy hiszek Jézus szavának. Hiszek Jézus szavának. És ez ítél majd meg. El is mondja itt ebben a történetben, hogy az ítélet az arról fog szólni, hogy mondtam, de nem hittétek. Mondtam dolgokat, de nem hittétek. Nem arról fog szólni, hogy most egyességvel felsorolja az összes bűnünket, bár fel tudja sorolni, mert fel van írva. De az lesz, hogy nézd, én szóltam, nem hitted. Megint szóltam, nem hitted. Szóltam, nem hittem. Szólt és nem hittem. Ezért hív minket újra magához. És figyeljétek meg ezt a nyitottságot, figyeljétek meg ezt az őszinte elfogadó szeretetet. Hogy nem utálkozik, nem ellenkezik, és nem veti meg, és nem nézi le, és teljesen mindegy, hogy mennyire koszos az a ruha, meg büdös, meg szakadt. Ez a vakon született ember üdvösséget kap, mert hitt a szónak. És kifejezte, és ezzel mindjárt be is fejezem már, hogy kifejezte imádattal, imádattal. Leborult. A szó is azt jelenti az eredeti, hogy leborulni. Imádni azt jelenti leborulni. Leborult Jézus előtt. Imádni lehet szóval, cselekedettel. Imádni lehet dicsőítéssel. Imádni lehet sokféleképpen. És ez már a feladat, amit otthon kell megtanulni és megkeresni. Hogyan tudom imádni az Istent? Hogyan tudom imádni az Istent? Mikor, hogy? Valamikor egyszerű belső imádsággal, valamikor egy közösségben énekléssel, valamikor a szegény meglátásával, valamikor tényleg azzal, hogy valakit befogadok, akit senki nem akar befogadni. Imádom az Istent, nem magamat, nem utogatom, nem érdemet szerzek, hanem imádom az Istent. Egy kis kánon jutott még eszembe, talán többen ismeritek, bár most néztem, hogy általunk használt énekeskönyvekben éppen nincsen benne, de nagyon egyszerű, három verszak. Atyám, én imádlak, leborulva áldlak, úgy szeretlek. Jézus, én imádlak, leborulva áldlak, úgy szeretlek. Szentlélek, imádlak, leborulva áldlak, úgy szeretlek. Ez a házi feladat, hogy az ember odaálljon az Úr elé, végig gondolja, mit jelent meggyógyulni lelkileg, mit jelent vaknak lenni, mit jelent látni önmagamat és Jézust, és mit jelent imádni Istent, imádni úgy, ahogy maga az Úr is tette, Jézus is imádta az Atyát, bár egy vele, de imádták őt is, a Szent Háromság Istent, a tanítványok, és imádják mindazok, akik éneket, verset írnak, akik valóban nem a maguk dicsőségét keresik, akik nem rendes vallásos emberek szeretnének lenni, hanem hívő bűnösök, akiknek vétke megbocsátatott, akiknek bűne eltöröltetett, akik hiszik a szót. Ne félj, én megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Ének szóban feleljünk, testvérek, mielőtt imádkoznánk. A 225. dicséretet keressük meg újra. 225. dicséret és a harmadik versét énekeljük. 225, harmadik verszak. Csodálatos felség, hat dicsérlek.
Bár csak mindig ott szállt.
imádkozzunk, azaz imádjuk őt. Szent Háromság, hatalmas, felséges Isten, édesatyánk, Jézusunk és Szentlélek Úr, imádni szeretnénk téged. Imádni úgy, mint talán sohasem. Minden dicsőséget neked adunk, mindenért neked adunk hálát, minden jó adományt neked köszönünk meg. Mindenben látjuk teremtő hatalmadat, bölcsességedet. Imádunk az univerzumért, a földért, imádunk a napért, a holdért, imádunk a betevő falatért, a magától növő vetésért, imádunk az állatokért, amelyeket elfogyaszthatunk, és imádunk a lelki eledelért, amely egyedül a Szentírásban van előttünk. Mert te, mint hatalmas felség, te ihletted a prófétákat és az apostolokat, hogy mindezt leírják nekünk. Imádunk, Úr Jézus Krisztus, aki vetted a fáradtságot, a törődést, a szörnyű szenvedést, hogy megválts minket. Imádunk a golgotai keresztért, ahol kiszerepettél, ahol kilehelted lelkedet. Imádunk a győzelemért, amelyet húsvét hajnalán arattál a halál fölött. Imádunk mennybe meneteledért, mert most is közben jársz, értünk és esedezel. És imádunk, mint visszatérő urat, lelki szemeink előtt már látjuk, megjelensz és minden ember letérdel majd előtted. És mindenki ki fogja mondani, Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Imádunk, Szentlélek, aki, mint jelenlévő Isten, itt vagy, aki beszélsz a mi szívünkhöz, aki újonnan tud szülni bennünket. Imádunk téged, aki vigasztaló vagy, aki forrás vagy, aki erő vagy, aki szeretet vagy. Imádunk téged, és kérünk, tölts be minket önmagaddal. Imádunk, Szent Háromság Isten, aki titok vagy, és mégis jelenvaló. Aki hatalmas vagy, és mégis lehajló. Aki dicsőséges vagy, és mégis olyan, aki nem vetsz meg minket, nem taszítasz el. Bocsásd meg, hogy olyan sokáig vagyunk, és szeretünk mi rendes vallásosok lenni, ahelyett, hogy hívő bűnösök lennénk, mint ez a vakon született is. Köszönjük az ő történetét, Urunk, köszönjük, hogy kijelentetted magad neki, és ő hittel válaszolt, mert leborult és imádott. Hadd legyünk mi is ilyen imádók, mert te is ilyen imádókat keresel, akik lélekben és igazságban valóságosan imádnak téged. Hadd legyen a mi imádatunknak jó illata, hadd töltsük be így küldetésünket, hogy fölfigyeljenek az emberek, milyen nagyszerű azoknak, akik imádják az Istent, akik nem magukat fényezik és dicsőítik, hanem Urukat, megváltójukat, teremtőjüket és megszentelőjüket. Édesatyánk, légy atyánk újra és újra, Jézusunk, biztosíts bűneink bocsánatáról, Szentlélek, tölts el szeretettel és örömmel, mi hozzád tartozunk, mi beléd kapaszkodunk, mi előtted hajtjuk meg fejünket és előtted valljuk meg bűneinket. Bocsásd meg vétkeinket, és így készíts majd a jövő vasárnapi urvacsorára. Készíts, Urunk, most a házasság hetében bűnbánatra, hiszen annyit vétünk egymás ellen, és annyit vétettünk. Könyörögve kérjük a te megbocsátó kegyelmedet. Könyörgünk a gyerekekért, akiket ránk bíztál, akár a családban, unokákat. Könyörgünk értük, könyörgünk az óvodáért, a szociális központért. Könyörgünk az idősekért, a betegekért, légy gyógyítójuk, hallgass meg esedezéseiket. De könyörgünk az egyházért, ebben a városban, az egyházi közösségekért, hadd töltsük be küldetésünket. Könyörgünk a nemzetért, itt és a határokon túl. Olyan nagy szükség van arra, hogy magyarul is valóban imádjon téged ez a nép, ezen a szép nyelven. Imádjuk a te nagy nevedet, és hívogassunk másokat is hozzád, mint bűnbocsátó kegyelmes Istenhez. Kérünk, Úrunk Istenünk, hallgass meg esedezésünket, és fogadd el imádatunkat. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kegyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és még a hirdetéseket hallgassátok meg röviden. Nagy szeretettel hívunk mindenkit az alkalmakra, és köszöntünk újakat és régieket, kedves ismerősöket és esetleg még ismeretleneket. Minden vasárnap 9:30-tól imaórát tartunk a gyülekezetért és az adott istentiszteletért, és imádkozunk az öreg parókia épületében itt szemben. Említem a választói névjegyzéket, elkészült a kijáratoknál megtekinthető. Kérjük, hogy nézze meg mindenki, hogy benne van-e, aki úgy gondolja, hogy egyébként megfelel a feltételeknek, és hogyha pontatlan a címe, akkor kérjük, hogy jelezze és kijavítjuk. Netán olyan valaki bente van, akinek világi temetése volt, és erről mi nem tudhatunk, akkor azt is kérem, hogy jelezzék meg, akkor azt, természetesen azt a nevet ki fogjuk venni a névjegyzékből. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, az Úr Szent Asztalát megterítjük. Böjt fő vasárnapja lesz. Ugye most a héten kezdődik a római katolikus megfogalmazás szerint, ugye húshagyó keddel, hamvazó szerdával a böjti időszak, mi pedig úrvacsori előkészítőkkel készülünk erre a jövő vasárnapi alkalomra. Így szerdától tudjuk most tartani, szerdától szombatig az esti alkalmakat. Hétfőn felnőtt konfirmáció lesz 5 órától, kedden keresztelő előkészítő, illetve jelesoktatás. Szerdától szombatig pedig úrvacsori előkészítőre várunk mindenkit ide ebbe a terembe. Tehát jövő vasárnap délelőtt középkertben is, és itt is úrvacsorai közösségben vehetünk részt. Azt is hirdetem, hogy ismét megrendezésre kerül, és minden évben most már valamilyen módon kapcsolódunk mi is a házasság hetéhez. Ennek lesz egy kiemelt alkalma jövő vasárnap délután 3-kor kezdődő alkalom, tehát jövő vasárnap délután 3-kor. Bizonyságtételre kértünk föl egy lelkész házas párt. Engedtessék meg, hogy most családon belül gondoltam valakikre, kisebbik öcsém és felesége, vállalatok a Budapest Városligeti Fasorban szolgálnak mindketten lelkipásztorként, illetve öcsémnek egyéb megbízatásai is vannak a közegyházban. A lényeg az, hogy magánemberként jönnek, vasárnap délőtt is már itt szeretnének lenni közöttünk. Én pedig, engedjétek meg, nem kérek tőlük szolgálatot, szívesen hallgattam, mert ritkán hallgattam az öcsém prédikációját, de tudom, milyen az, amikor szabaddá tudja tenni magát egy ilyen elfoglalt ember, úgyhogy résztvevőként itt szeretnének lenni az Isten tiszteltünkön, és délután 3-kor pedig bizonyságot tesznek az ő 30 éves házasságok örömeiről, bánatairól, őszintén az Úr előtt. Hirdetem, hogy február 23-án nyílt nap lesz a Jópásztor Református óvodában délelőtt 9 órától. Március 4-től lesz egyházmegyei Csendes Hét Beregfürdőn, egy áldott sorozat, ez évek óta tart, és részt szoktunk venni Kálvin térről is, most is lehet, már van is, aki jelentkezett, lehet jelentkezni Izánál, a Kószárban, március 4-től 8-ig, hétfő ebédtől péntek ebédig tart majd. A teljes hétnek, ha most már megvan az a költség hányada, ami a részvevőkre hárul, ennél jóval többe kerül sajnos a mai árak mellett ugye a költség, de így 28.000 forintból részt tud venni mindenki. Tehát ez ennyi, ami a gyülekezeti tagokra hárul. Kérjük szépen, hogy aki teheti, jelentkezzen, illetve ha valakinek anyagi gondja van, akkor szóljon, mert megpróbálunk közösen összefogással segíteni. De ez is már egy támogatott összeg. Tehát 28.000 forint a részvételi díja a részvevők számára. Azt is kérem, hogy akiknek a szabadságot előre kell lefoglalni és beállítani, és szeretnének a nyári többgenerációs táborunkba eljönni, azok augusztus 5-től 10-ig kérjenek szabadságot. Augusztus 5-től 10-ig kaptunk helyet a Medves Hotelben, ez a Mátra északi lejtőjén, egy kedves kis falu szélén, nagyon szép környezetben van ez a hotel. Reménység szerint egy áldott hetet tudunk ott együtt tölteni, gyerekek, felnőttek és idősek. Heti alkalmainkat már részben említettem, hétfőtől szombatig, amiket még megtartunk, ugye középkertben is lesz urocsa előkészítő, bodaszőlői konfirmációórát is megtartjuk, csütörtökön itt is a konfirmációórát, csütörtök délelőtt bibliaórát a Calvin otthonban, pénteken a fakultatív hittanórát is a Bocskai gimnáziumban, a többit pedig említettem is, az ifit is értelemszerűen szombat délután. Köszöntjük a születés- és névnapos testvéreinket, Bertold, Marietta, Lívia, Lídia, Ella, Linda, Bálint, Valentin, Kolos, Georgina, Gina vagy Gina, Julianna, Lilla, Donát és Lukács nevű testvéreket. Ha ismerőseink között vannak, ne felejtsük el köszönteni. Ma is köszönjük a testvérek elmúlt heti persely és egyéb adományait. A templom felújítással is lehet tehát céladományokat adni, ezt már említettük. Istené legyen minden hála és dicsőség, hogy kaptunk rá egy központi támogatást, de minden forintra szükség lesz még, hogy teljes körű legyen a templom belső megújulása. Isten igéjét szoktuk idézni, ma is teszem, a jótékonysággal és az adakozással el ne feledkezzünk, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig befejezésül a 196. dicséretünket keressük meg, a 196. dicséretet, és ebből énekeljünk válogatott verseket. 196, az első kettő és a két utolsó verset választottam, tehát 196, első kettő és 7.-8. vers, dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban, és itt fogjuk énekelni majd, hogy magasztaljuk, de ebben nem másik versben van, bocsánat, a templom szó itt talán nem szerepel, de miután Isten házában vagyunk, ottan énekelhetjük itt is, ebben a megszentelt gyülekezeti házban. Tehát 196. dicséret, első kettő és 7.-8. verszak.
Yeah.
békesség, Isten velünk, viszontlátásra.